Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének újonnan megválasztott gasztro felelősével, illetve az ő szakmai elképzeléseivel. Emellett persze olyan kérdések is szóba kerülnek, mint például, hogy mi minősít egy szállodát, és mire kell itthon a vendéglátóknak, a szállodásoknak törekedniük. Muza Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2022. december 31-ig Baldauf Csaba lett a Szállodaszövetség elnöke, általános alelnöknek Kovács Balást választották meg, aki a Danubius Hotels vezérigazgatója, gasztronómiai társelnöknek pedig Gendur Andrást, a La Perle Noire Restaurant és Lounge igazgatóját, aki pont itt ül velem szemben a stúdióban. Szervusz András!
Szervusz Sanyi, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Igen. András, köszönöm, hogy itt vagy, gratulálok a tisztséghez.
Köszönöm szépen.
Azt mondtad, hogy 24 órás gondolkodási időt kértél, de nem adták meg neked a társak, mert azonnal el kellett vállalnod ezt a feladatot. Miért tartottál tőle akkor, amikor erre úgy először fölkértek?
Ez ugye tavaly szeptemberre datálódik ez a budapesti régiülése a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, ahol nem indultam jelöltként, egyszerű résztvevő voltam, és a kollégák bekiabálták a nevemet, majd a helyzetet még tovább tetézve ráírták a szavazólapra, hogy gasztronómiai társelnöknek jó szívvel jelölnének. Egyrészt nem voltam erre felkészülve, másrészt ugye akkor annyira benne voltunk ebben a pandémiás helyzetben, mint hogy amúgy most is benne vagyunk. Igen. Hogy hát tényleg, mint ahogy te mondtad előbb, hogy lányos zavarodban rossz gombot nyomtál meg, hát én is azt nem tudtam eldönteni, hogy hirtelen mit csináljak. Próbáltam ugye kérni egy nap gondolkodási időt, mondták, hogy nincs, akkor mondtam, hogy akkor viszont vállalom, és egyébként egyáltalán nem bántam meg, bár lehet, hogy ezt most még korai így elkiabálni.
Mi a policy, vagyis mik azok a víziók, amikkel most nekiállsz majd dolgozni, hiszen megválasztásod óta sem telt el még olyan sok idő. De gondolom azért már ültél van időd, erről majd kicsit később beszélünk, hiszen még mindig nem vagy nyitva, bármint az étterem. Szóval, mik azok az elképzelések, fővonalak, ami mentén gondolkodni akarsz, és gondolkodni tudsz?
Én úgy gondolom, hogy minden szövetséget a tagságának egyrészt a létszáma, másrészt az összetétele határoz meg. Nagyon fontos az, hogy ugye itt az MSZSZ-ből az E betű jelöli az éttermeket, ami egyébként kicsit tágabbra tekintve a rendezvény iparágat is jelenti. Tehát én nagyon szeretném, ha most meglévő 28 éttermi tagunkon és rendezvényes tagunknak bővülne a létszáma, másrészt sokkal szélesebb összetételben tudnánk ezt a szakmát képviselni. Egyértelműen úgy gondolom, hogy a szövetségnek szolgáltató szövetségnek kell lenni. Nagyon-nagyon sok webinárt és egyebeket szervezek én magam is, ahol próbálok azoknak a tagoknak és kollégáknak segítséget nyújtani, akik nem mondjuk egy nagy lánchoz tartoznak, ahol például mondjuk nem dolgozik egy stáb azon, hogy a pandémia alatt milyen higiéniai előírásoknak kell megfelelni, vagy milyen vendégkiszolgálási módszereken kell változtatni ahhoz, hogy tökéletes biztonságot tudjunk garantálni a vendégeinknek.
Te történetesen úgy dolgozol, hogy van a fejed fölött egy szálloda, de annak más az üzemeltetője, és te pedig üzemeltetsz egy éttermet. Ugye azok a magyarországi szállodák, és kimondjuk ezt a szót, hogy szálloda és étterem, akkor mi egy kalap alá vesszük, mert egy üzemeltetője van az ágyaknak is, és egy üzemeltetője van az asztaloknak is. Mi mégis a különbség egy olyan szituációban, ahol te dolgozol, vagy ahogyan te dolgozol, vagy egy olyan szállod esetében, ahol minden egy kalap alá esik?
Tudom politikailag korrektebbül is mondani, de inkább próbálom az érthetőséget mondani. Amikor egy üzemeltetés alatt van, a szálloda és az étterem, nagyon gyakran mondják azt a kollégák, hogy az étterem a szükséges rossz. Amikor egy ilyen albérleti konstrukcióban dolgozunk, mint mi a szállodával, akkor ugye a szálloda törekszik a saját márkájának, a saját imizsének és saját vendégkörének a felépítésére, nekem pedig van egy olyan fajta kényszerem az éttermemmel, hogy ne legyek tökéletesen kiszolgáltatva a szállodának, hanem úgymond az utcáról is hozzak be vendégeket a la carte-ba rendezvénybe. Tehát azt gondolom, hogy amikor egy ilyen külső üzemeltető visz egy éttermet, akár rendezvény kiszolgálással együtt, akkor ő sokkal jobban rá van kényszerítve a versenyhelyzetre, mondom ezt úgy, hogy egyébként Budapesten azért a szállodai étterem nem feltétlen egy könnyebbség. Még vidéken nagyon sokszor van az, hogy előnyt jelent egy jó étterem a házban. Nagyon sokszor van az, hogy a vendégek inkább döntenek egy jó étteremmel rendelkező szálloda mellett, mint Budapesten. Budapesten valamiért úgy gondolkodnak, hogy hát nem megyek be rövid nadrágba, hiszen ez egy szállodai étterem, nem megyek be egy pólóba, hiszen ez egy szállodai étterem. Miközben szerintem egy szép teraszon nem semmi gond nincs, sőt, hát beltérben sem, pláne így hőségriadó kellős közepén.
Beszéljünk akkor, mert egy gondolat erején te vetetted fel a szükséges rosszt, azt az éttermet, amely a szállodához tartozik. Ugye 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt nagyon sok felmérés van, ahol egyértelműen kiderült, hogy például a magyarországi wellness szállodákba utazóknak az első számú szempont az, hogy mindig lehet enni, és sokat lehet enni. Tehát nem az, hogy milyen a víz, milyen a szoba, milyen az ágynemű, milyen a matrac, hogy sokat lehet enni. Ebből a szempontból mégis nekem az a tapasztalatom, és a szükséges rossz nem véletlenül használtat, hogy mindig ott próbálják meg a gasztronómián meghúzni azt a vonalat, ami fölé nem lehet menni, pedig hát egy ember mélyre megy el egy szállodába, azon túl, hogy jól aludja meg, hogy jót egyen, ott vannak a számok, adják. Te is így érzed?
Én is így érzem, ráadásul ugye régen Sir Hiltonnak, aki ugye a Hilton szállodalánc alapítója volt, ez a mondás, hogy 3 dolog kell egy jó szálloda, az a location, location, location. Ma az internetes helyfoglaló rendszerek ugye folyamatosan monitorozzák a vendégelégedettséget, illetve a vendégigényeket, és most érdekes módon első helyre került a reggeli minősége, vagy választéka. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szükséges rosszt azt lehet éppen szükséges jóvá tenni, és egy olyan döntési előnyt elérni a vendégeknél ezzel, mint például a skandináv országokban, ahol mondjuk üzemel egy nagyon jó, adott esetben Michelin csillagos étteremes szállodába, és a vendég először foglal asztalt, majd utána foglal repülőjegyet és szállást. Tehát kifejezetten szükséges jóként és üzletszerző tényezőként kezeljük az éttermi szolgáltatást, és előző kérdésedre is ez a válasz, hogy albérlőként én ennek kell, hogy megfeleljek, és ezen a piacon kell, hogy versenyezzek.
Egyébként, ha a te jövőbeli munkádat nézzük, akkor ilyen javaslatokkal élsz-e, akarsz-e élni, hogy pontosan ezeket a fajta kis fekete pontokat valahogyan kijavítsák a szállodák. Konkrétan azt gondolom, hogy egy szálloda éttermét, mondjuk egy wellness szálloda éttermét minősíti azt, hogy például milyen pék árut ad ki, és a reggeli fontosságát kiemelted. Konkrétan nagyon fontosnak tartom, hogy milyen a felvágottnak a minősége. És nagyon sok rossz tapasztalatba futok bele, mert nem olyan a pék áru, nincsenek gluténmentes dolgok, tehát én sorolhatnám, olyan a felvágott, amelyik egyébként nem állná meg a helyét, mert otthon nem venné meg az ember, de kiteszik az asztalra. Ebből látsz esetlegesen valami fajta fejlődési lehetőséget?
Én először is úgy gondolom, hogy a szükséges minimumokat kell megállapítanunk, nevezetesen arra gondolok, hogy a reggeli standardizálást a szálláshelyeken nagyon fontos lenne elkezdenünk és bevezetni, tehát ez is például egy nagyon fontos és preferált feladatom a következő időszakra. Leginkább a vendégek bizalma és érdeke kívánja ezt, hogy egymás mellett lévő 4 csillagos szállodákban ő az egyikből ne jöjjön ki éhesen, és a másikból meg ne vigyen vissza 10 fajta reggeli terméket. Tehát, hogy mindenki tudja azt, hogy miért foglal, gondoljunk csak abba bele, hogy amikor bármelyik akár gyors éttermi márkát, vagy akár szállodában meglévő márkát választunk, akkor tudjuk azt, hogy nagyjából mindennek ugyanaz lesz a kínálata, vagy adott esetben még az íze is. Ez egyébként amennyire pejoratívan használjuk, azért ez ugyanannyira pozitív is. Tehát amikor tudjuk, hogy mire számíthatunk, az teljesen jó, és ez egy korrekt üzleti ajánlat a vendégnek szerintem.
Ugye az is például tapasztalatom, meg hát így is működik Magyarország, hogy vegyünk egy nagy éttermi láncolatot, vagy szálloda láncolatot Magyarországon, amelynek van tagja az ország nyugati végén, és van tagja az ország keleti végén. Akkor, amikor folyamatosan évek óta arról beszélünk, hogy a lokáció 50 kilométeres sugarú körzetben nézzük meg a kistermelőket, a helyi termelőket, ennek ellenére mégiscsak egy, lehet, hogy budapesti íróasztalnál dőlnek el azok a számok, amiket egyébként arra lehet fordítani, hogy milyen legyen az az alapanyag, amiből a gasztronómia dolgozik. Ugyanakkor pedig elképzelhető, hogy ott helyben, abban a lokációban, ha már a Hiltont ide idézted, lehetnének jobb lehetőségek is. Ezek a szabad mozgások, ezek mennyire valósulnak most meg itt Magyarországon, vagy például lesznek erre irányuló törekvések?
Itt ugye a food cost hívjuk magyarul, tehát a nyersanyag felhasználás, az általában százalékosan van megállapítva, ami még persze nem válasz a kérdésedre, csak arra gondolok, hogy ahol magasabb szobaárból tudsz bizonyos százalékot az F&B ellátásra fordítani, hogy nyilván magasabb keretösszeggel is dolgozol, tehát nem azt mondják, hogy mindenhol 1500 forint, most mondok valamit, a food cost lehetősége. Azt gondolom, hogy a régiós alapanyagok beszállítása azért még mindig egy elég szubjektív és egy elég ködösen meghatározott történet. Eleve, hogy mi a régió. Ugye most példakedvér 50 kilométert mondtál, de ez lehet, hogy 100 vagy lehet, hogy 200 kilométer.
Sőt, most vannak már olyan törekvések, hogy egész Magyarország legyen egy régió, mert mondjuk egy őrségi tökmagolajnak, annak ott kell szerepelni egy szegedi szállodában az asztalon.
Mint ahogy szerintem egy nagyon jó szegedi halászlevet is egész nyugodtan be lehet Zalaegerszegen is kínálni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a régió ügyet is helyre kell tenni, hogy mi számít régiónak és mi nem számít régiónak, illetve az egy nagyon fontos dolog, hogy mi azért ezt a szakmát egy kicsit ilyen látványsportszerűen csináljuk, és ezt sok kollégám elfelejti, tehát mi a vendégekért dolgozunk. Kérdés, hogy a vendég szeretné a régiós alapanyagot preferálni, vagy azt mondja a vendég, hogy én szeretnék valamilyen egzotikumot, vagy adott esetben egy friss tengeri állatot, vagy bármit látni a büféasztalon, vagy akár az alakárt étlapon. Tehát szerintem itt először is egy pár beszédnek kell elkezdődni, hogy pontosan mik is a vendégigények, mert nem biztos, hogy rá kell, hogy erőszakoljuk a vendégre azt, hogy ő csak az 50 kilométeren belüli alapanyagot használja. Egyébként hozzáteszem, hogy a pandémia egy kiváló példa volt arra, hogy a fenntarthatóság fogalmat használjuk, ha kell, ha nem, de pontosan ezt a régiós alapanyagokkal tudjuk ellátni a vendégeket, ez pontosan a fenntarthatóság egyében most látszódott, hogy abban a pillanatban, hogy 2020 március közepén megállt a világ, gyakorlatilag az olasz, spanyol, francia beszállítók is megálltak. Tehát itt azok az éttermek, akik nem főleg régiós alapanyagokból dolgoztak, vagy Magyarországon elérhető alapanyagokból, pillanatok alatt gyakorlatilag nem tudtak étlapot sem adni, sőt, a viaházhoz szállításhoz nem tudtak egy ételkínálatot bedobni.
És hát ugye hát mindig a régiós alapanyagok beszerzésének van még mindig sajnos egy gátja, hogy az a beszállító az folyamatosan tudja ugyanazt a minőséget, ugyanazt a mennyiséget adni, mint amit egyébként, amire egy szálloda föl tud épülni. Tudván ezt úgy, hogy például, ha csak a magyarországi wellness helyzetet nézzük, szálloda helyzetet nézzük, ugye az ország nyugati része, meg a déli része, a délkeleti része, azért oda nagyon sok ember zarándokol az ország több részéből. Tehát megvan a lehetőség arra, hogy a lokációból fölvett alapanyagot megkóstolja, az egy más kérdés, hogy amikor hazamegy majd, akkor azokat nem tudja majd megkeresni, és ezért egy érdekes kérdés lehet, hogy valaki konzekvensen az általánoshoz nyúl, vagy a lokációban fölvett áruféleségeket preferálja. Még mielőtt bejöttünk a stúdióba, akkor egyébként az első kérdésem az volt, hogy van az étterem, nyitva vagy-e? Mondtad, hogy nem. És mondtál egy nagyon-nagyon-nagyon számomra melbevágó dátumot, hogy mikor a tervezel a nyitást.
Hát én azt gondolom, hogy ugye az én éttermemnek azért nagyon-nagyon túlnyomó többségének a bevételének a külföldi turisták adják. Én azt gondolom, hogy ez egy gazdasági döntés a nyitás, és amikor azt látom, hogy városlátogató turistákkal, üzleti turistákkal megtelik Budapest, én azt gondolom, hogy abban a pillanatban lesz gazdaságos kinyitni. Ebben a jelenlegi helyzetre én nem látom gazdaságosnak az üzemelését, és én a jövő tavaszt neveztem meg olyan szempontból, hogy én akkora várom a nagyobb volumenű turista visszatérést Budapestre, de én magam szurkolok a legjobban, hogy ez még előbb megtörténjen.
Mi történik akkor, hogyha egyébként a Fejed fölött levő szálloda, amelyik ugye egy másik üzemeltetésben van, azt úgy elindulgat, tehát azért lesznek foglalások, akkor esetlegesen átgondolod ezt a váltást?
Természetesen át is kell gondolnom, hiszen nekem ki kell szolgálnom ugye az ő vendégkörüket, de ez természetesen náluk is egy gazdasági döntés, hogy hány szobánál, hány százalékos töltöttségnél lesz értelme kinyitni a kapukat.
Az egyébként természetes egy külföldi vendég számára, hogyha egy szállodában lakik, akkor bár nem a szállodához tartozó az étterem, mert ugye az meg a tiéd, hogy oda megy le vacsorázni? A reggeli az valószínű ott oldódik meg, de hogy azt választja?
Vendégek ezt nem tudják, és nálunk konkrétan nem is szabad mondani a személyzetnek, hogy külön üzemelésű. Uh-huh. Tehát mi nem tüntetjük fel azt, hogy mi bármilyen szempontból el lennénk különülve, mint hogy egyébként hozzáteszem azt, hogy ez valóban csak egy gazdasági kérdés, hiszen nagyon jó viszonyban vagyunk a szállodásokkal, együtt megyünk csapat építeni, együtt ünnepeljük a névnap szülinapokat, vagy éppen a karácsonyi évzáró rendezvényt. Tehát ez a vendégre bizonyos szempontból mondhatom, hogy nem tartozik.
Van különbség a magyar és a külföldi vendég foglalásában abban a szempontból, hogy egy szállodának az éttermébe megy be vacsorázni? Lehet, hogy még számomra is érthetetlenül fogalmaztam a kérdést. Tehát a magyar választja azt az éttermet, ami egy szállodához tartozik? A külföldi számára ez teljesen természetes lehet. Tehát bemennek hozzád az utcáról?
Be. Nekem egyébként szerencsére valószínűleg az Andrássy út nagy átmenő forgalmának köszönhetően is, illetve a környező nagykövetségek, irodáknak köszönhetően is elég jó forgalmam tud lenni, úgymond szállodán kívülről.
És ezek a vendégek akkor ott fogyasztanak, és oda mennek be. De egyébként a magyar vendégek aránya sokkal kisebb, mint a külföldiek.
Igen, abszolút. Mondhatni, szerintem egy ilyen 10%-on belül van a magyar vendégek aránya.
Ugye nem lesz sok időd, mert 2022. december 31-ig tart ez a ciklus, amire megválasztottak. Mi lenne a legfontosabb, amit úgy szeretnél elérni ez alatt a rövid másfél év alatt?
Hát ugye szeretném elérni, hogy már ne a pandémiáról beszélgessünk, hanem az újraépülésről.
Szerintem akkor is erről fogunk beszélgetni, mert akkor, ha valami elindul, akkor annak függvényében fog elindulni, hogy most másfél évvel ezelőtt mi van.
Én azt gondolom, hogy ketté választanám a kérdést. A szakmai céljaim azok mindenek előtt azok, hogy bár szállodaszövetségből egy létezik, de gasztronómiai szövetségekből több is létezik. Én azt gondolom, hogy a gasztronómiai szövetségeknek mindenképpen egy egységes álláspontot szeretnék kialakítani, természetesen rengeteg párbeszéddel, és mielőbb egységesen kitalálni az utat, hogy mi kell az újraépüléshez, hiszen az látszik, hogy az újraépülés is egy nagyon nagy gazdasági beavatkozást fog igényelni. Egyébként meg úgy gondolom, hogy mint étterem tulajdonosa szeretném, hogy lássam azt az irányt, hogy a turizmus hogy fog visszaállni. Gondolok itt például arra, hogy szeptember-október egy konferencia szezon szokott lenni. Már most ugye hallani, hogy hibrid konferenciák lesznek, tehát félig elutazik, félig nem utazik, közvetítenek. Jó lenne picit öregebbnek lenni, és látni, hogy merre induljunk mi is, és milyen kínálattal próbáljuk a vendégeket visszacsábítani.
Nem konkrétan abból a szempontból, mert abból nem láthatod, hogy mennyit változott a vendég, hiszen nem tudtak bemenni az étterembe, de változott a vendég az elmúlt egy-másfél évben?
Biztosan változott. Egyrészt szerintem sokkal félősebbek lettek a vendégek. Elég, ha arra gondolunk, hogy pár évvel ezelőtt volt az a mondás, hogy arra a teraszra ülj be, ahol a legnagyobb tömeg van, hiszen ott valószínűleg jó enni, valóban jó a szerviz. Ma én azt hiszem, hogy a vendégek ezt inkább kerülik, és mondják azt, hogy legyen meg a biztonságos 2 méteres távolság. Ugyanez igaz egyébként a szállodákra is. Tehát az a szálloda, amelyik eddig azzal kampányolt, hogy folyamatos teltháza van, lehet, hogy most nem ezzel kell kampányolni, mert több vendéget fog veszíteni. Továbbá azt gondolom, hogy a vendégeknek például az a szervízidő, amit a kollégák az asztaloknál töltöttek velük, az igényük is csökkenni fog, és lehet, hogy sokkal inkább arra lesz majd igény, hogy csak gyorsan kapják meg, amit meg szeretnének enni, inni, stb., és hagyják őket békén fogyasztani nyugodtan az asztalnál, meg hát ugye a büféasztaloknál már most látjuk, hogy ezek a monoporciós kiszerelések mennek, ahelyett, hogy ugye régen chavingben, meg mindenféle különböző lédik kiszerelésekben raktak ki kollégák termékeket. Hozzáteszem, hogy mindezek szerintem drágítani fogják a szolgáltatási árakat.
Ráadásul ugye, ha már a svédasztalos megoldást említetted, már konkrétan gondolkodnak azon, hogy kezdik megszüntetni, mert a pazarlásnak az egyik foka az lehetett, és valóban a személyre szabott kiszolgálás az adja az egészet. Izgalmas másfél év áll előtted, sok sikert meg egészséget kívánok hozzá. Gendur András volt a vendégem, a La Perle Noire Restaurant és Lounge igazgatója, aki egyébként most a gasztronómiai társelnöke lett a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének. Köszönöm, hogy elmesélted, és itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm, kellemes napot kívánok mindenkinek.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Dining Guide friss életműdíjasa László Árpád meséli el életének eddigi fontosabb állomásait. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.